Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Iskolai tananyag, hogy a jégkorszak olyan zord időszak volt, hogy Közép-Európa fajainak zöme délre, a Balkánra és a Mediterráneumba húzódva élte csak túl, így például Magyarország területét is fajszegény növényzet borította. Ezt a képet javasolja újra gondolni egy most megjelent tanulmány, amelyben többek között a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Magyar Kutatási Központhoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont munkatársaiból álló szerzőgárda azt veti fel, hogy őshonos növényfajaink zöme valószínűleg nem vándorolt délre, hanem helyben élte túl a jégkorszakot. Ilyen módon természeti örökségünk sokkal ősibb lehet, mint azt korábban gondoltuk. Molnár Zsolt, botanikus ökológussal, a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
A jégkorszakról beszélünk elsősorban, annak is a leghidegebb időszakáról. Tehát ez a Würm-glaciálisnak a leghidegebb időszaka 19-26 ezer évvel ezelőtt történt. Erről a korszakról azt gondoltuk korábban, hogy annyira hideg volt, hogy a Kárpát-medence tulajdonképpen egy fajszegény tájjá alakult, és azoknak a fajoknak, ami őshonos növényfajaink, azoknak el kellett bújni valahova a hideg elől, elsősorban lemenni a Balkánra, vagy pedig olyan meleg zugokba elbújni, ahol melegebb az idő, jobban védett a mikroklímája.
Miért kezdtek el egyáltalán azon gondolkodni, hogy ez valóban így volt-e?
Egyszer voltam Svédországban olyan klímán, ez egy konferenciának volt a terep gyakorlata, ami olyan hideg, mint a jégkor volt nálunk. És akkor azt tűnt föl, hogy vagy 40 olyan növényfajt láttam, amit mi melegkedvelő növénynek tartunk, vagy elsősorban melegebb helyeken fordul elő a fehér nyártól az egérfarkfűig, a boldogasszony papucsáig. Sok olyan növényfaj volt, aminek még az a klíma is jó volt, ami most Közép-Svédországban van. Nálunk szereti a meleg helyet, és akkor ezen gondolkoztam, hogy akkor ezek miért nem bírták volna ki a jégkort. Akkoriban nem lehetett ezt rendesen vizsgálni, és akkor eltelt jó 20 év, 25 év, mire megint elővettük ezt a dolgot. Molnár Áber Péter, fiam is, meg kollégám is az, aki közép-ázsiai útjai során magától is rájött erre a gondolatra, és aztán nekiállt ennek irodalmazni, illetve utána járni.
Mit mutattak az eredmények?
Hát az eredmények azok minket is nagyon megleptek. Korábban volt egy ilyen vélekedés, hogy olyan körülbelül a itteni fajoknak a negyede, ötöde, azaz 20-25%-a élhette túl a jégkorszakot. Amikor kijött nekünk az új szám, amit elárulok, hogy 80%, 80,3%, akkor több kollégát megkérdeztünk, hogy mit gondolnak, hogy szerintük mennyi növényfaj élhette túl a jégkort, és akkor szintén ez a 20-25-30%-os érték jött. Tehát ez volt a botanikusoknak, meg a természetvédőknek a fejébe, hogy itt nagyon-nagyon sok fajnak el kellett innen mennie, hogy aztán visszajöhessen. És ez a 80%, ami ugye 1400 faj a magyar flórából, ez azért minket is nagyon meglepett.
A gyakorlatban hogy néztek ki ezek a vizsgálatok?
Ez egy úgynevezett áttekintő, összegző review cikk, ami azt jelenti, hogy voltak terepélményeink, amiből bizonyos hipotéziseket megfogalmaztunk, majd utána jártunk, hogy az irodalom mit gondol erről, illetve magunk is végeztünk számításokat. Tehát egyrészt például vannak a genetikai vizsgálatok, ők azt nézik, hogy egy adott fajnak a populációi, állományai, azok mióta élhetnek elszigetelten egymástól. És ugye, hogyha a balkáni és a magyarországi populáció már régóta elszigetelten él egymástól, akkor gondolhatjuk azt, hogy azok azért nagyon nem keveredtek a jégkorszakok közti vándorlásokban, és egyre több növényfajt, már több tucat növényfajra sikerült azt kimutatni, és állatfajokra is, például gőtékre, meg szalamandárára, hogy ők igenis túlélték a jégkorszaknak ezt a leghidegebb időszakát is. Tehát ez volt az érvelésünknek az egyik iránya, hogy kevés számú fajra, tehát nem 1400 fajra, vagy 1800 fajra, de néhány tíz fajra igenis vannak már genetikai bizonyítékaink. A másik, hogy közép-ázsiai útjaink során, és az irodalmi adatok szerint is, attól, hogy ilyen hideg van egy tájban, mint amilyen a jégkor volt nálunk, tehát 3,5 fok alatti átlaghőmérséklet, ami ilyen jó 6-8 fokkal hidegebb a mainál. Ezekben a tájokban is nagyon fajgazdagok lehetnek az erdők, gyepek, mocsarak, folyóárterek, tehát semmi okunk nincs feltételezni azt, hogy ez a hidegség, ez rögtön fajszegénységet is jelent. A harmadik elemzésünk az pedig egy globális fajelterjedési adatbázisra épült, ez egész világra tartalmaz fajelőfordulási adatokat, és megnéztük, hogy azokon a helyeken, amik olyan hidegek, mint nálunk volt a jégkorszaknak a leghidegebb időszaka, ott mennyire fordulnak elő a ma őshonos növényfajaink. És ugye 1750 fajt vizsgáltunk, és 1400 fajról kiderült, hogy simán él ilyen hideg klímán. Tehát azt mondhatjuk, hogy a 80%-a a fajoknak a hideg miatt biztos, hogy nem kellett, hogy elvonuljon innen.
Említette, hogy a növények több mint 80%-a túlélhette a jégkorszakot. Nyilván a teljesség igénye nélkül milyen növényekre kell itt gondolnunk?
Hát itt sokszor olyan növényekre, amiket mindannyian ismerünk, meg látunk a kirándulásaink során, ilyen például a tavaszi hérics, az őszi kikerics, vagy a nagyezerjófű, árvalányhajfajok, nőszirmok, zsályák, harangvirágok, ibolyák, vagy akár a gyöngyvirág, vagy például a tündérrózsa a mocsarainkban. Tehát nagyon sok olyan növény, ami jó ismerősünk, azok itt vannak már nem csak 10 000 éve, mióta a jégkor elmúlt, hanem jó pár 10 000 éve. És ugye ez azt is jelenti, hogy azok az életközösségek, amiket mi most védünk, természetvédelmi területeinken, azok nem 10-15 000 éves történettel bírnak, hanem sokkal-sokkal régebbiek, sokkal mélyebb történetű élőhelyekről van szó, amik a természeti örökségeinkhez tartoznak.
Említette a genetikát. Mennyit változtak, mennyit változhattak ezek a növények azért, hogy túléljenek? Nyilván alkalmazkodniuk kellett az időjáráshoz.
Még 1991-ben olvastam egy cikket, amit 1967-ben írtak. Ez egy olyan összegzős cikk volt, hogy mi az, hogy növény. És emlékszem mai napig a cikk első mondatára, a növények helytülők. Ez ugye azt jelenti, hogy ahol kicsirázik egy növény, a legtöbb esetben, a 99,999 esetben, ott fogja leírni az életét, és ott fog meghalni. Tehát magyarul egy növény az nem megy el inni a tópartra, nem megy be az árnyékba meleg időbe, nem vesz föl kabátot, amikor hideg van. Tehát a növényekben eleve van egy olyan képesség, ami a helyben való túlélésre teszi őket alkalmassá. Na most, hogyha egy populációban mondjuk 1000, 10 000, 1 millió egyed között, ha körbenézünk, akkor vannak hidegtűrőbb, melegtűrőbb, taposástűrőbb, aszálytűrőbb egyedek, és nyilván, amikor változik a klíma, akkor ők közül azért a gyengébbek kiszelektálódnak időlegesen, aztán jön a másik klíma, akkor meg felszaporodnak, de szerencsére pont ez az a bizonyos genetikai diverzitás, amely egy populációt alkalmassá tesz arra, hogy alkalmazkodjon ezekhez a körülményekhez.
Hogyha egy picit megfordítjuk a dolgot, és a jelenkorunkat nézzük, amikor ugye egy globális felmelegedésben vagyunk, ez adhat egyfajta reményt arra, hogy a növények jelentős része azért így is életben maradhat? Ezt is túlélheti?
Mindenkinek ez jut eszébe, nekünk is. És ezt kérdezik az emberek. Ugye egyrészt mi a hidegtűrést vizsgáltuk, és nem a melegtűrést. Lehetne csinálni egy melegtűréses vizsgálatot. Másrészt viszont mi egy olyan korszakát vizsgáltuk a földtörténetnek, ahol az ember még nem nagyon szólt bele abban, hogy hogy néz ki egy táj. Tehát pusztán a természethez kellett alkalmazkodnia a természetnek. Ha most körbenézünk egy tájba, akkor egyrészt szétfragmentálódtak, apró kis maradványokra zsugorodtak össze a természet közel élő helyeink. Tehát ha valaki kicsit is vándorolni akar, akár csak 200 métert, akkor lehet, hogy egy út van közte, vagy egy ház. Tehát mondjuk lemenni a domboldalról a patak partjára, az már nem olyan könnyű, mint volt mondjuk 20 000 évvel, vagy 10 000 évvel ezelőtt. Másrészt lecsapoltuk az országot, az alföldet is, dombvidéket, de a hegyvidéket is. Tehát nincs meg már az a nedvességi sokféleség, ami a régi tájakra jellemző volt. Tehát, hogyha valakinek adott nedvesség igénye volt, akkor az ország majdnem minden részén egy kilométeren belül talált egy kis patakot, egy kis mocsarat, egy lábszemet, egy tavat, patakpartot, vagy egy északi sziklaletörést, és el tudott ott bújni, amikor mondjuk szárazabb időszak volt. Na most le van csapolva az egész ország, ki vannak szárítva az élőhelyeink, tehát most már nem egy kilométre, hogy eljussunk az első vízesebb élőhelyhez. És a harmadik érv, ami miatt nem biztos, hogy bízhatunk a növényfajaink minden tudó képességében, azok a tájidegen inváziós özönnövények, meg özönállatok, akik azáltal, hogy ők kimenekültek az őshonos területüknek a kártevői közül, karmai közül, és itt bőven tudnak szaporodni, ők mindenféle előnyben vannak az őshonos fajainkkal szembe. Tehát sokkal több energiát tudnak fordítani magtermésre, illetve terjedésre, szemben az őshonos fajokkal, akiknek még a hernyók, a kukacokkal és egyebekkel is meg kell vívniuk a harcot. Tehát azt gondoljuk, hogy ebből nem következik az, hogy a melegedő klímát is ilyen könnyedén fogja kibírni a flóra.
Visszatérve a jégkorszakhoz, a tanulmányuk eredményeiből készült egy festmény is, ami bemutatja, hogy hogyan is nézhetett ki a jégkorszakban a Kárpát-medence egy része. Mamutok vannak a képen, de ugyanakkor egy zöldelő, virágzó mezőt látunk. Valóban lehetett ilyen a jégkorszak a Pannonia térségben?
Ez a festmény az úgy készült, hogy Zsoldos Márton volt ennek a festőművésze, és Molnár Ábel Péter, aki egyébként doktorhallgató a Gödöllői Matén, volt a szakmai vezetője. És konkrét fotók alapján készült ez a festmény, mármint sok-sok fotónak a szintéziseként. Ilyen szép fajgazdagok Mongóliában, azok a rétek, amik még nem is plusz 3,5 fokos átlaghőmérsékleten, hanem plusz 1 vagy mínusz 1, mínusz 2 fokos átlaghőmérsékleten vannak. Tehát ez a festmény, ami majd elérhető lesz online is, tehát ez majd közzé lesz téve, ez olyan tájat ábrázol, amihez hasonló tájak ma léteznek ilyen hideg klímán. Tehát igaz, hogy maga a festmény az a Mátra előterének egyféle idealizált képe, de a festmény egyes részletei azok konkrétan hideg tájaknak a megvalósult növényzetéből származnak.
Hogyan tovább, hogyan folytatódnak a kutatások?
Ez a kutatás már abba a vonalba illik a kutatócsoportunkban, illetve Molnár Ábel Péternek a kutatásaiba, hogy hogyan közelítsünk a természetvédelmi területeinknek a megőrzéséhez. És az Ábelnek az egyik fő gondolata, hogy térben és időben ki kell tágítanunk a gondolkodásunkat, és nagyobb tér és időléptékben megértve a természet működését kell kitalálnunk, hogy melyik természetvédelmi terület milyen természetvédelmi kezelést igényel. Például a nagy legelő állatok a festményen is ott vannak, a vadlovak, nem csak a mamut, a vadlovak, az őstulok, vagy a bölény. Mi ezeknek a szerepe például a mai nemzeti parkjainkban, a mai védett területeinken? Mit tanulhatunk a közép-ázsiai természet közeli tájaknak a folyamataiból? Mennyi erdőt képzeljünk el azokban a tájakban, ahol ma már nincsenek erdők? Tehát ilyen típusú kutatások felé megyünk tovább, és ez a jégkori tanulmány, ez valójában az idő és a térléptékünknek a kitágítását szolgálta. Tovább megyünk azon a vonalon, hogy minél hatékonyabban segíthessük a természetvédelmi területeinknek a kezelését.
Sigma, a holnap világa.
Az autista gyerekek és szüleik életét teheti könnyebbé a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem autizmus szakmódszertani kutatócsoportjának és az Autisták Országos Szövetségének közös fejlesztése. A Társadalmi Innovációs Nemzetközi Laboratórium keretében megvalósuló, nemzetközi szinten is egyedülálló applikáció a mindennapi pedagógiai dilemmákra kínál gyakorlati megoldásokat. Erről beszélgetett Tatár Tímea Völgyesi Molnár Mártával, az MTA ELTE autizmus szakmódszertani kutatócsoport oktatójával.
Az autizmus egy sajátos fejlődési út, azt szoktuk mondani, hogy ez egy az emberi viselkedésnek, az emberi megismerésnek és az emberi fejlődésnek egy sajátos útja, és hát alapvetően napjainkban azt lehet mondani a korszerű diagnosztikus és viselkedéses terület ismeretében, hogy ez a szociális kommunikáció, illetve a társas interakcióknak egy minőségi eltérése, valamint egy szűkörű érdeklődés és aktivitás köré rendeződik, ezt hívjuk autisztikus diádnak, de ezen kívül persze számos jellemzője lehet az autizmusnak. Ez egy nagyon-nagyon komplex viselkedéses mintázat, mind etiológiájában, mind megjelenésében, tehát mind az okaiban, mind a megjelenésében. Egy idegrendszeri fejlődési zavarról beszélünk, ami számos dimenzió mentén variál, tehát nagyon-nagyon komplex, de mégis azért elég egyértelmű, hogy mi az, amit autizmusnak nevezhetünk ma.
Milyen jelei vannak az autizmusnak? Mik az első jelek, amikre mondjuk egy szülő felfigyelhet?
Nagyon markáns autizmust az viszonylag korai életkorban lehet látni, ettől még ez nem egy egyszerű dolog, tehát nem arról van szó, hogy pillanatok alatt diagnosztizálni lehetne, ennek egy nagyon komplex protokollja van. A jelek tényleg korai életkorban már tulajdonképpen 3 éves kor előtt megjelennek, vagy megjelenhetnek, de ez nem törvényszerű, leggyakrabban, vagy legintenzívebben 4 és 5 éves kor között, de ezek természetesen csak nagy általánosságok, tehát ezek nagyon nagy egyéni arányi különbséget mutathatnak. Általában ugye a korai életkorban a viselkedés rugalmatlanságában, illetve sokszor magában az elmaradó beszédben, vagy később induló beszédben, ami mögött valójában nem csupán a beszéd, hanem a kommunikáció egy sajátos mintázata húzódik. Ez az, amiről a szülők be szoktak számolni, olyan viselkedéses, nehéz helyzetek tudják előhozni, amelyek hát nem hasonlítanak mondjuk a szülők korábbi tapasztalataira. De egyébként ma már a védőnői rendszerben is, illetve a gyermekorvosi ellátásban számos olyan kötelező szűrőpont létezik, ahol ennek a kiszűrése, korai szűrése az aktuális.
Ugye önök évek óta dolgoznak egy különleges, egyedi támogató rendszeren, ez a DATA. Mit kell erről tudni? Milyen formában, kiknek nyújthat segítséget?
A DATA betű szó a digitális autonóm támogatás az autizmus spektrumon. A DATA pont ugyanolyan széles spektrum, mondjuk így, mint ahogy az autizmus, vagy legalábbis arra igyekszik felkészültnek lenni. A DATA egy informatikai rendszer, ami tulajdonképpen két részből áll, egy webes felülete, meg tervező felületből, és a mobileszközön, ami lehet egy tablet, vagy mobiltelefon, tehát okostelefonon futó alkalmazásból. A dolognak az a lényege, hogy az autizmusban jól ismert evidenciákon alapuló módszertanúk és alapvetően egy vizuális támogató rendszer, amit eddig is, ha megfelelő támogatást kapott mondjuk egy autista személy, lehet gyermek vagy felnőtt, tehát az életkori spektrum is nagyon széles a DATA-ban, akkor ő ezt digitális formában egy mobilizálható, nagyon korszerű, a rugalmasságot és egyénre szabhatóságot abszolút figyelembe vevő, és szerintem még egy nagyon nagy plusz van benne, az együttműködést elősegítő támogatási forma. Évek óta készen van és rendelkezésre áll, ingyenesen elérhető ez a program. Tehát a tervező felületen egy ingyenes regisztrációval a szülő, vagy ha felnőttről beszélünk, akkor az autista felnőtt létrehozhat saját magának egy profilt, és ide meghívhatja akár a családtagjait, vagy akár azt a szakember, gyógypedagógust például, aki támogatja az ő gyermekét, és közösen tudják elkészíteni, és akár pillanatokon belül frissíteni, egy változást létrehozni, ha változik a napban bármi, és egyénre szabni azt a támogatási formát, amit igényel az autista személy, akit a DATA-val támogatunk. De két alapvető funkciója, ha lehet talán, vagy támogató funkciója, az a napirend és a folyamatábra. Jó, de emellé tulajdonképpen számos, összességében 11 funkciója van, kiegészítőket lehet rendelni, és ezzel a mindennapi részvételt, a mindennapi minél függetlenebb, minél önállóbb részvételt támogatja tényleg mindennapi helyzetekben. Ez lehet egy bevásárlás, lehet egy iskolatáska bepakolása, lehet egy olyan helyzet, hogy mit tehetek mondjuk egy szünetben, vagy hát számos mondjuk szolgáltatás igénybevételénél nyújthat segítséget a DATA. Tehát mind funkcióiban, mind életkori spektrumában, és ami rendkívül nagy előnye, az egyénre szabhatóság, tehát hogy különböző profilokat lehet létrehozni, tehát nagyon illeszkedik ahhoz, hogy valaki mondjuk akár egy nem beszélő személy sokkal magasabb vagy komplexebb támogatási szükséglet mellett, vagy akár egy öntámogató felnőttről beszélünk, aki a mindennapi helyzeteiben, emberi kapcsolataiban, vagy leginkább a munkahelyi helyzetében használja mondjuk a DATA-t.
Tulajdonképpen mondjuk egy mankó a mindennapokhoz?
Így van, ez egy nagyon jó kifejezés arra, amit a DATA igyekszik nyújtani. Igen, arra is terveződött eredetileg, aminek most talán még így aktualitása van, és ez már működik, tehát maga a rendszer a maga individualizálhatóságával tényleg egy nagyon egészen egyszerű használattól, tehát ez piciben el lehet kezdeni. A rendszer nagyon komplex, ahogy az autizmushoz kell illeszkednie, de pici elemeit is lehet külön-külön használni, tehát hogyha egyénileg arra van szükség, akkor akár kicsiben, meg így is érdemes nyilván elkezdeni és felépíteni egy szakember támogatásával, mondjuk az egész komplex rendszerig tényleg bezárólag, ami miatt most még használata 2021-től szabadon elérhető. Ezen túl viszont természetesen folyamatosan igyekszik a kutatócsoport együttműködésekben, és jelenleg az ELTE, mint konzorcium vezető a Társadalmi Innovációs Nemzeti Labor, tehát a TIMLA projektben egy újabb fejlesztési projektet hozott létre, aminek pont az a célja, hogy a mindennapi helyzetek, ahogy mondta, mert hogy azért a DATA alapvetően erre került kifejlesztésre, az iskolai helyzetekben is tudjunk például egy integrációban támogatni, vagy minél jobban tudja a család, illetve a gyermek és és akár a pedagógus, illetve az együttműködő partnerek egy ilyen többségiskolai környezetben használni a datát. Ez most egy új eleme tulajdonképpen, amin a kutatócsoport Atinlab és az együttműködők segítségével dolgozik.
Szigma, a holnap világa.
Műfészkek, költőládák kihelyezésével segíthetik a település lakóbaglyok költését a lakosok és az önkormányzatok. A baglyok települési jelenléte azért fontos, mert elsősorban kisrágcsálókkal táplálkoznak, és fiókáikat is ezekkel etetik. A Magyarországon tartózkodó mintegy 16 ezer bagoly évente legalább 100 tonna rágcsálót pusztít el. Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével Tatár Tímea beszélgetett.
Magyarország 10 fészkelő bagolyfajából 5 lakott területen is él, vagy kimondottan emberkövetőnek számít, tehát például az ország leggyakoribb bagolyfaja az erdei fülesbagoly, egyben a lakott területek leggyakoribb bagolyfaja is. Ugye a baglyok fő táplálékát a kisrágcsálók képezik, egerek, pockok, patkányok. Ezek a kisrágcsálók, ezek velünk vannak a lakott területeken is. A Magyarországon élő, Magyarországra telelni érkező baglyok egy 3-4 hónapos téli időszakban is sok-sok millió, sok-sok 10 tonna kisrágcsálót pusztítanak el. Tehát, hogyha ezek a baglyok velünk élnek, akkor biológiai úton tudják kordában tartani a belterületi rágcsáló létszámot is, ugyanazt a kedvező környezeti hatást ingyen biztosítva számunkra, mint amit megtesznek a külterületeken.
Hogyha városon belül élnek ők, akkor hogyan, miként tudnak fészkelni?
A baglyok esetében az a érdekes, furcsa helyzet áll elő, hogy ők nem tudják magukról, hogy madarak, és alapvetően nem tudnak fészket építeni. Vagy nagy méretű, korhadással keletkező, vagy nagyobb termetű harkályfajok által készített faudvakban költenek. Van olyan bagjunk, a réti fülesbagoly, ami a talajon fészkel, gyepeken és akár növénykultúrákban, szántókon. Nyilván ez utóbbi madárfaj nem jellemző a lakott területeken. Tehát, hogyha a baglyokat szeretnénk a környezetünkben, akkor nagyon fontos, hogy legyenek a településeken varjúfélék, ugyanis méretüknek köszönhetően a vetési és a dolmányos varjú, illetve a szarkafészek jelent bizonyos bagolyfajok számára nélkülözhetetlen költőhelyet, illetve az odúköltő fajok esetében is lehetőség van mesterséges odúk kihelyezésére, és ezzel nagyon jól telepíthetők, illetve nagyon jól segíthetők, megtarthatók a lakókörnyezetben is a bagolyfajok.
Ezek a mesterséges odúk, ezek kifejezetten ilyen szabvány alapján készült odúk lehetnek, vagy akár a saját háztartásunkban is találhatunk olyas valamit, ami ennek megfelel?
Sokkal jobb a standard kidolgozott mesterséges odú típusokat elkészíteni, ugye ez a Madártani Egyesület honlapján is elérhetők, láthatók fotókon, videókon, megvannak a fő méretek, és hogyha valakinek erre van lehetősége, kedve, itt nem csak magánemberekre gondolok, hanem akár önkormányzatokra is, a települési zöld felületeken, fasorokon, panellakó telepeken, kertvárosi környezetben, nagyobb parkokba ki lehet helyezni különböző bagoly fészkelés segítő eszközöket. De egyébként szinte bármivel be tudnak költözni, tehát például az előbb már említett erdei fülesbagoly esetében az egy nagyon jó és egyben újrahasznosító megoldás, hogyha mondjuk fölmegyünk a padlásra, és megtaláljuk a nagyszülőktől örökölt közepes vagy nagyobb méretű fonott vesztőkosarat, kívülről bevonjuk mondjuk csibedróttal, és ezt drótozzuk föl 3-4-5 méter magasra egy fa törzselágazásába, és aztán félig, kétharmadig kibéleljük hullott lombbal az őszi időszakban, akkor ideális fészkelő helyet biztosíthatunk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.